Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, ahová csak az igazán tökösök passzolnak. Én Katona Dani vagyok, vonal a túladán pedig Pácsonyi Patrik.
Hello, sziasztok!
Véget ért az alapszakasz, kialakult a rájátszás mezőnye. Hát nehéz ennél jobb futballnapot elképzelni azért. A 19 órás sávban is jött a dráma, a 22 órás sávban is, aztán a koronát feltette a nap fejére, a pontot az íre, az végül. Szóval ez a Chargers Raiders, ez valami elképesztő volt. Kezdjük az AFC-vel, és utána beszélünk majd az NFC-ről, talán így a legjobb felosztani. De gyorsan összefoglalom, hogy alakult ki itt a dolog. Ugye a Colts kikapott a Jaguars-tól, ezzel megnyílt az út a Steelers és a Ravens előtt, ott ugye a Steelers nyert hosszabbításban, utána meg ezzel ugye megnyílt az út a Raiders-Chargers döntetlenre, ami majdnem vissza is jött egy elképesztő mérkőzésen. És ugye a Patriots kikapott a Raiders-et az 5. kiemelt, Patriots 6., Steelers pedig a 7., úgyhogy tényleg hihetetlen dolgok történtek, de menjünk is sorban. Hogy szeretett kezdeni, Patrik, időrendben? Tehát kezdjünk a Colts-szal, vagy kezdjünk a nagy ágyúval?
Szerintem a nagy ágyúval durrancsunk rögtön.
Oké, akkor Los Angeles Chargers, Las Vegas Raiders hosszabbítás után 32-35. Ezt a meccset nem tudtam, hogy elkezdett összefoglalóját, és így sem tudom, hogy mivel kezdjük, mert ez valami elképesztő volt.
Igen, nagyon nehéz beszélni erről a meccsről, mert nagyon-nagyon sok minden történt, és nagyon sok érdekes dolog is. Azzal kezdeném, hogy nekem nagyon tetszett a két csapat hozzáállása. Bátran belementek az adókapokba, egyáltalán nem volt olyan jelleg ennek a meccsnek, hogy bármelyik csapat is itt megelégedne a döntetlennel, vagy pedig ilyen langyos játékkal szeretnék túlélni ezt a találkozót. Ugyanakkor azt is leszögezném én, hogy attól függetlenül, hogy jól játszottak helyenként a csapatok, rengeteg hibával. Tehát ennyi harmadik és...
Igen.
Szerintem a Raiders is egyébként, de igen, nyilván a Chargersnél volt több hiba, de egy ennyi harmadik és negyedik hosszút megoldani, azért az nem csak feltétlenül a támadók zseniálitásán múlt, hanem sokszor a védelmeken is, hát nem a felkészületlenségen, hanem néhány kisebb hibám, vagy koncentrációs kihagyásom, vagy bármi ilyesmin. Tehát azért az, hogy így alakult a találkozó, abban az is benne volt, hogy sok szerencsétlenkedés volt, itt főleg a Chargers oldaláról, de egyébként a Raiders is réges-rég lezárhatta volna ezt a mérkőzést, már nem tudom, a rendes játékidőnek az utolsó 5 vagy 6 perccel a vége előtt. Szóval igen, ez egy nagyon fán találkozó volt, két tetszetős csapattal, azért elég sok hibával is tarkítva.
Igen, ugye, hát szerintem úgy igazi hiba, az inkább a Chargersnél volt, ugye volt elrontott punt visszahordás is, amiből fumble lett, meg ugye volt interception-je Herbert, meg talán volt meg egy fumble, de most már nem vagyok biztos, meg elrontott negyedik kísérlet, amiben lehet a játékhibást kritizálni, és igazából ezt a Raiders azt gondoltuk, hogy ezt megnyerte. Hát 15 ponttal ment a vége előtt, nem tudom, 5-6 perc, most nem tudom, mennyi volt a vége előtt pontosan. És ott utána Justin Herbert tényleg God mode-ba kapcsolt, mert amiket ott csinált, az utolsó 5 perc az elképesztő volt. És csak negyedik kísérletre, 6-6, 106 yard touchdown volt a mérlege. A két TD, vagy lehet, hogy két TD, vagy másik harmadikra volt, mindegy. Az a két társadalom lézer, amit dobott, hát az valami egészen hihetetlen volt. Azt szerintem nagyjából ketten tudják megdobni a ligában, és ezért imádom Herbertnek a játékát, mert tényleg ilyeneket megold, és ilyen játékokat megcsinál. Persze nem jó a védelembe kap a harmadik, a negyedik és hosszúakra ilyen játékokat, de én ezt azért inkább írnám Herbert zsenialitására, mert azok olyan passzok voltak, amiket nem egyszerű levis, nem nagyon lehetett ott levédekezni. Volt olyan negyedik persze, amit le lehetett volna, de mondjuk az a két TD, az valami elképesztő volt.
Érdekes, hogy a lézer szót használod, mert nekem is ez jutott az eszembe, és én is ezt akartam kiemelni elsődlegesen Herbertnél, hogy hihetetlen, hogy csapódik ki a labda a kezei közül. Tehát olyan gyors mozdulattal dobta meg ezeket a labdákat olyan helyre, amit, ahogy te is fogalmaztál, kevesen tudnak szerintem így megcsinálni, és valóban élvezett nézni a játékát. Hozzátenném még ehhez pluszba, hogy ráadásul úgy, hogy a támadófala az valami borzasztóan nézett ki tegnap éjjel, vagy hát ma éjjel, mert nagyon gyengén játszottak, tizenvalahány nyomást engedtek, és folyamatosan igazából összeomlott a zseb, és ennek ellenére játszott Herbert talán az egyik legjobb irányító teljesítménnyel az egész évet tekintve, szóval így talán még jobban megsüvegelendő ez az egész.
Igen, a Raidersnek a védőfala egész meccsen dominált, meg alapvetően a támadófala is, de Chargers futásnál védelem ugyebár nem igazán létezik, szóval az talán nem olyan meglepő, bár ugye a Raiders támadó fal sem a legerősebb egység a ligában, de hogy tényleg itt a Chargersnek a talán Slater volt, aki jó volt, és ő se osztal talán a legjobb formáját, de hogy a falnak a közepe és a jobb széle, és jobb szélét tudtuk Storm Norton, Max Crosby ellen, azt tudtuk, hogy az probléma lesz, középen azért fejlerék nem játszottak valami jól, és ez nagyon visszaütött ez a meccsen, mert tényleg, ahogy mondtad, végignyomás alatt volt Herbert, és a futások meg nem mentek, amikor kellett volna. Egyáltalán nem tudták megoldani a helyzetet, úgyhogy ez tényleg csúnya volt ettől a faltól.
Ilyen klasszikusan lehet mondani, hogy egyébként a Chargers elvesztette a falat csatáját mind a két oldalon, és ugye a futást nem csak azért nyerték be, mert nagyon rossz volt a linebacker sor, nagyon sok missed tackle volt, és a secondary sem segített be jól, hanem a védőfalukat nagyon simán tette odébb a Raidersnek hát, a támadó fala, igazából teljesen ledominálta őket. Ami egyébként magában nem magyarázza például az első fél időn azt a harmadik és 23-at, amit majdnem megoldottak, illetve hát a mérkőzés végén is, amikor már szinte lepergett ték volna az órát, akkor is egy olyan szituációból nyeltek be 10 plusz yardot, amiből nem feltétlenül kellett volna, és hát ez egyértelműen mutatja, mi a legnagyobb gyengesége jelenleg ennek a csapatnak.
Igen, ebből a védelemben nagyjából 5 kezdőszintű játékos van jelenleg? Vagy úgy NFL átlag szintű nagyjából?
Igen.
Úgyhogy mindenképp kell egy elég nagy ráncfelvarrás, de beszéljünk itt a meccs legvégéről, mert érdekes volt a szituáció, ugye 3. és 4. bekerült a Raiders, és azt hiszem előtte is 2. és 11 volt, vagy valami ilyesmi volt talán a helyzet. 3. és 4. és ugye Brandon Staley úgy ítélte meg, hogy nem a legjobb emberei vannak fent a futás megállítására, nem a legjobb play van behívva arra, hogy megállítsa a futást, és inkább kért egy időt, hogy ezt megoldja. Ellenben, ugye így a Raiders is fel tud készülni egy másik futójátékra, vagy hát másik volt, mert ugye azt hiszem shotgunban lett volna az időkérés előtt, és azt hiszem utána under center volt, ha jól rémlik. Szóval, hogy mit gondoltál itt az időkérésről, hogy jobb az, hogyha nem tud felkészülni a eléggé Raiders, vagy te vagy túl felkészületlen, tehát hogy mi volt itt szerinted a jó döntés, vagy mi lett volna a jó döntés, vagy hogy gondolkodtál volna ebből a szituban?
Szerintem egyébként teljesen mindegy. Tehát amilyen borzasztó volt egész évben a Chargersnek a futásvédelme, itt nem kell azon gondolkozni, hogy mi lett volna a jó döntés, tehát itt egyáltalán nem lehet Staley szerintem okolni. Ezt egy védelemnek nem szabad hagyni egy ilyen helyzetben 10 plusz yardot futni. Ha mégis válaszolni kéne a kérdésre, akkor inkább azt mondanám, hogy én is lehet, hogy időt kértem volna, és megpróbálok egy olyan úgy fölküldeni a srácokat, hogy van egy kialakult koncepcióm, hogy most ezzel próbáljuk megállítani, ami persze nem garantálja, hogy sikerül, de legalább akkor egy tudatos dologgal készülök. Nem ezen múlt, még egyszer mondom, tehát ne engedj, tehát borzasztó a Chargers futásvédelme, itt is lényegben ezzel bukták a meccset, nem feltétlenül mondom, hogy itt az időkérésnek olyan nagyon nagy szerepe lett volna.
Teljesen egyetértek egyébként. Ugye sokan felhozták itt időkérést, hogy hülyeség volt. Meg azt hiszem, a közvetítésben is beszéltek erről egyébként. Az amerikai közvetítésben ugye azt néztem. De ugye, tehát, hogy annak is van előnye, hogy nem tudja átvonulni az ellenfél, de hogyha nem vagy eléggé felkészülve erre, akkor tök mindegy, mert a Raiders is megcsinálta volna azt a 4 yardot. De mindesetre érdekes volt, mert ha itt megállítja őket a Chargers, akkor lefutatta volna az órát a Raiders, és döntetlen ez volna a meccs. Ami nagyon durva volt volna, hogy egyáltalán nem erre játszott a két csapat, és mégis ez jött volna ki belőle. Tényleg ez a forgatókönyv, ez elképesztő volt ez az egész, ahogy az egész nap során kialakult ez.
Igen.
Imádtam.
Én is imádtam egyébként, de tényleg ezen a meccsen is imádtam, hogy alakultak az események. De tényleg nagyon, nagyon sok furcsaság volt, tehát már az első félidő végén is egyébként, ahogy a Raiders ott TD-t szerzett, tehát abból pontokat se kellett volna szerezni. Igazából ott is, ahogy mondtam, hogy 3. és 23 volt, amiből 22 yardot futottak, majd utána volt egy véleményes pass interference, de tehát tényleg...
Hát, igen. Ja.
Mondjuk úgy, hogy véleményes, tehát az egy elkaphatatlan labda volt eleve, de még amúgy is vitatnám, hogy milyen volt az egész. Mindegy, nem akarok fönnakadni ilyen dolgokon, csak az, hogy elég sok furcsaság volt ezen a meccsen. Amit még ki akartam emelni az, hogy furcsa mód a Raidersnél most nem feltétlenül Kár jó teljesítményét lehet szerintem megnevezni, hanem Jacobsnak volt talán idén a legjobb meccse, aki 120 yardig jutott, és annak körülbelül a felét az kontakt után tette meg, de nyilván ez meg hozzájárul
a Chargers, igen. Igen. Jó, tegyük hozzá, hogy Kárnak a hosszabbításban megvolt a szezon passza, vagy nem tudom, de hogy az az balra az oldalvonalhoz, talán harmadikra volt, már nem is emlékszem, de az is tűpontosan éppen a védő is oda nyúlt, és nem ért oda, az is egy olyan labda volt, amit így asztalolt, milyen klács játék volt, és anélkül is döntetlen volna valószínűleg a meccs.
Igen, még egy dolog eszembe jutott közben, hogy Renfrónak ugyan nem volt hangos meccse ugyan a két TD mellett, de az egyik TD-nél, amilyen rútot futott, és ahogy becsapta a Chargers védőt, az tanítani való, és eddig is beszéltünk róla, hogy az egyik legjobb útvonalfutó a ligában, de hihetetlen volt megint.
Ha jól láttam, kap is tőlünk All Pro szavazatot.
Így van, tőlem például másik igen. csapatosat.
Igen, azt hiszem, pont nem fért be, de talán kettő szavazatot is fog kapni, de az All Pro csapatunk az ilyen szerdán az offense, és csütörtökön a defense, úgyhogy azt is majd csekkoljátok így előre szólva. Igen, és tényleg dura volt, hogy Renfrót duplázták nagyon sokat a meccsen, és tényleg az útvonalfutása az meg legendásra kezd válni. Menjünk tovább az időben vissza. Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars 11-26. Én nem tudom megérteni, hogy ez a Colts miért nem tud Jacksonville-ben nyerni, mert ez valami borzalom volt a részükről.
Igen, én utálom az ilyen átok kifejezéseket meg, hogy azért, mert eddig nem tudtak nyerni, akkor ezt mondjuk, de hihetetlen, hogy egy ilyen fontos meccsen, ahol ráadásul még a Jaguars is jobban járt volna azzal, aki kap most nyilván idézőjelben, mert azzal biztosabb az 1-1, a Coltsnak meg ez kellett volna a bejutáshoz, egy ilyen meccsen, ilyen szinten domináljon a Jaguars, ez valami teljességgel hihetetlen. Igazából nem is tudom, hogy melyik oldalról fogjam meg a meccset, mert a Jacksonville szerintem az idény egyik legjobb meccsét hozta le, talán a labda mindkét oldalán. Lawrence kezd formába lendülni, és abszolút talán tőle is az egyik legjobb meccs volt a szezonban. Nagyon jó passzai voltak, megoldott sok harmadik kísérletet, nagyon pontos volt, és nagyon higgadt is volt. Hozzáteszem, hogy a támadó fala is szerintem idén talán az egyik legjobban játszott. A túloldalon meg azt csinálták, amit kellett. Elvették Taylor erről a levegőt, és utána meg belekényszerítették igazából Vance-t egy nyomás alatti játékba, 6-szor szekkelték, nagyon kényelmetlenül játszott, és igazából ennyi volt a kulcsa ennek a meccsnek.
Igen, a védőfal dominált, ami azért egy Colts O-line ellen meglepő, és Josh ellen ugye azóta nem szeretett szekket, hogy a másik Josh ellent földre vitte, aztán ott a 9. héten, most egyből kettőt is hozott. Igen, Trevor Lawrence szerintem fixen a legjobb meccsét hozta idén, főleg úgy, ami még így meg is látszott a táblán, mert nem ejtették az összes labdáját, meg nem ment blokkolni az elkapó, ahelyett, hogy ráutat futott volna. Szóval tényleg az a játék, amikor ugye magas volt a snap, megszerítette, kiforgott a pass rusher elől, és megdobta a TD-t, az is zseniális volt, és tényleg jól játszott. Végre azt láttuk, amit szerettük volna látni Lawrence-től többször is. Ha ezt a játékot hozta volna a szezon felében, akkor nagyon-nagyon elégedettek lehetnék szerintem vele. Nyilván ezt nem hozta, tehát hogy ez kellene majd többször, de ez most nagyon szuper volt. Ahogy te ugye mondtál, hogy Benz borzasztó volt, igen, és az az érdekes, hogyha egy közepes napot hoz, szerintem akkor is kikapna. Mert ez a Jaguars most nagyon jól játszott védő oldalon is, hogy egy jó Benz játék, az lehet elégedett volna, vagy valószínűleg elégedett volna. Egy közepes, szerintem nem, ez a rossz, ez pedig nyilvánvalóan nem, mert ez nagyon messze volt.
Igen, és tényleg tehát azon felül, hogy elvesztették a falak csatáját itt is, főleg a támadó fal, tehát a Colts támadó fal, Jax védő fal volt nagyon szembetűnő, azon felül igazából senki nem tudott Excel-t hozni a Coltsnál, és ilyenkor jön ki az, hogy Vance nem egy jó irányító, mert nem tud átlendülni ezeken a holdpontokon, sőt, bele is hibázik a mérkőzésbe olyankor, amikor nagyon kéne menni. A Jaguars például köszönte szépen, amikor tudták, hogy Vance-nek kell, a Vance kezébe kerül a labda, megcsinálták a turnovereket is, és igazából a Colts játéka innentől halott volt, és el lehet gondolkozni azon, hogy most akkor a Coltsnak kinél van a felelősség, mert igazából itt a szezon végét azért jócskán elszúrták.
Nekem ez az van a kérdésem, hogy valakinek mennie kell-e a Colts-tól ezután? Most, hogy ez Reich, vagy Ballard, vagy talán azért mind a kettő, tehát tanít az asztalra, hogy ne küldjük el őket, de igen, tehát felelősséget azért mindenki akárba lehet varni, mert Ballardéba is, a Vance trade miatt, Reichéba is, az utolsó két meccs miatt, amit most érted, egy Jaguars-t kell megvenned ahhoz, hogy playoff-on menjél, tehát hogy nem egy lehetetlen feladat, vagy egy Raiders, azért az sem egy lehetetlen feladat, még ha az egyszer nehezebb is. Szóval nem nézesz ki jó most a Colts.
Nagyon, nagyon nehéz kérdés, mert alapvetően meg azt kell, hogy mondjam, hogy nem feltétlenül végzett rossz munkát. Reich például biztos, hogy nem végzett rossz munkát, mert szerintem nem feltétlenül van több Vance-ben, és nem is néztünk ki ennél többet. Itt igen, ezt az utolsó két meccset talán egy kicsit kreatívabban lehozhatta volna. Ennyi idő után én még nem küldeném el egyiket sem, de mindenképpen van felelősségük abban, hogy itt a Colts nem jutott rájátszásba.
Én még azon gondolkodtam el, hogy ha nem olyan lenne az idei draft class, mint amilyen, hogy nincs kiemelkedő top, főleg irányító tehetség, tehát ha lenne, akkor leadta volna a Jaguars ezt a meccset, mert ugye így, hogy nincs kifejezett egy per egy, akiért akár megéri felcserélni, akár nekik megéri kivinni, hanem egy per kettőn kvázi ugyanazt a játékost húzzák, nem stílusra, mindenben, de mondjuk tehetségre. Lehet, hogy így több motivációk volt egy őszemre, vagy így kevesebb motivációk volt arra, hogy elveszítsék a meccset, és nyilván nem az, hogy a játékosoknak, hanem hogy így. Azért láttunk már erre példát.
Jó. Jó kérdés. Tehát egyébként mind a kettő szerintem más-más szituációt hozott volna, hogyha ugye irányító tehetség van, akkor ugye nekik mivel nem kell, ezért ugye ott a cseré...
A trade miatt meg...
Igen, fontos, tehát, hogy... igen csak az egy kicsit nehezebb gondolkodást ad. Hát ezt sose tudjuk meg, és én sem tudnék rá szerintem jó választ adni. Még azt sem feltétlenül tudom mondani, hogy én mit tettem volna abban a helyzetben, hogyha mondjuk tudom valamennyire befolyásolni azt, és ott van egy olyan tehetség mondjuk bármelyik oldalon, akit elvittem volna. Nem tudom. Jobb azért, azt mondom, jobb, hogy így alakult, mert azért én nem szeretem az ilyen direktbe leadott meccsérzéseket, azután mindig kicsit olyan rosszabb a szájza az embernek.
Persze, csak ja,
de persze. Aztán
eszembe jutott, és igen. Főleg úgy, hogy ugye Lions is nyert, tehát ott ugyanaz volt a helyzet, hogy ők is leadhatták volna, főleg, hogy mikor látták, hogy Jaguars ezt nyerni fog. Úgyhogy ez is ugye hasonló helyzet volt, hogy ők is leadhatták volna, hogyha van egy Trevor Lawrence megint, és akkor rámettek volna, érte? Tehát, hogy nyilván ezt sosem tudjuk meg, de elgondolkodtam rajta. Ugye ez a meccs elég nagy hullámokat indított el az egész AFC-ben. A legnagyobb közvetlen haszonérzője ennek ugye a Steelers-Ravens meccs győztese volt, és végül a Steelers nyert 16-13-ra hosszabbítás után. Nem volt egy szép meccs, tehát főleg ugye offenzívileg, de az izgalom azért...
Nem is vártuk
kárpotot. Nem, igen, tehát ez true, ez így van. De az izgalom azért kárpotot a végén, mert ez megint egy olyan befejezés volt, amit nagyon szeretünk nézni szerintem.
Abszolút. Egyébként nagyon furcsa érzéseim vannak a meccsek kapcsolatban, mert picit én úgy érzem, hogy ez a Ravens többet érdemelt volna az egész szezontól, így sérülésekkel tarkítva, sőt, igazából nem is tarkítva, hanem konkrétan ugye, hát ez már egy nem emberi állapot, ami náluk uralkodott, és mégis mindent megtettek, és szerintem valahol itt is jobban játszottak. 3 és 3,5 negyeden keresztül biztosan jobban játszottak, mint a Steelers. Meg volt a tervük arra, hogy mit csináljanak védő oldalon, offenz oldalon nem voltak annyira jók, de a futást le tudták nyomni a Steelers torkán, hozzátéve, hogy a Steelers is az egyik, ha nem a legrosszabb futásvédekezéssel rendelkező csapat a ligában, de úgy nagyjából az ő gameplanjük az megvolt, futással haladnak, Tucker berúgja messziről. Az egyetlen dolog, ami nem jött össze, hogy Huntley ott a negyedik negyed elején vezetésnél az endzone-ban eladta a labdát.
Igen.
De arra már kevésbé van ugye az edző befolyása, hogy egy szituációban az irányítója hoz egy rossz döntést, vagy egyszerűen nincs szerencséje. És akkor ott megfordult igazából szerintem az egész találkozónak a ritmusa, mert az addig nem jól játszó Steelers, főleg a nem jól játszó Big Ben, végül föl tudott tenni egy olyan pofás, és az egy tényleg jó pofás drive volt, amivel kiharcolják a hosszabbítást, majd ott már szerintem, én legalábbis úgy éreztem, hogy ott inkább már ők vannak erőfölényben, úgyhogy...
Én meg ott sem tudtam eldönteni, hogy mi lesz ebből a meccsből, mert ez a két csapat annyira egy szinten van valamilyen szempontból, most már nem ugyanolyan stílussal, meg nem ugyanúgy, de nem tudtam megmondani, hogy ezt a melyiket tartom esélyesebbnek.
Igen. Ami szembetűnő volt az, hogy a Steelersnek a támadófala egész jól helytállt. Big Ben ugye továbbra is a leggyorsabban szabadul a labdától, ami nagyon sokat segít nekik, de hogy itt talán éreztem azt egyedül, hogy a Ravens nem tudta az akaratát teljes mértékben kifejteni, nem tudták Big Ben hibákba hajszolni, pedig ugye ezen is nagyon sok múlik szerintem a Steelersnél, hogy Big Ben hibázik-e, vagy csak szimplán nem játszik annyira jól, és itt inkább az utolsó volt jellemző. A Ravens meg saját erőből tényleg Huntley-val ennyire futja, azért ez a 250 futott yard szerintem nagyon jól néz ki tőlük, ez az ő játékuk. Ehhez kellene egy picit jobb irányító teljesítményt, amit bármennyire is becsülöm Huntley játékát, azért nem várhatunk tőle talán még.
Persze, igen. És egyébként, tehát ha Huntley egy kicsit erősebb akarja, szerintem ezt a meccset megnyeri a Ravens. Mert az interception-nél is benne volt ez, amellett, hogy nem volt... Tudtam, hogy jó döntés, de volt egy hosszú passza az oldalon a mellé Marquise Brownnak a végjátékban, most már nem tudom, hogy hosszabbítás volt, vagy utolsó drive az a rendes játékidőben, amit ugye Minka Fitzpatrick ért oda és leütötte, ami parádés játék volt Fitzpatricktől, de hogyha egy kicsit erősebb Huntley karja, akkor az azért az hamarabb odaér, és az Brown elkapja, és nem ér oda Fitzpatrick, és akkor azzal megnyerte volna a Ravens meccset. Igen, tehát Huntley nem egy top irányító, nyilván, tehát nem is vártuk ezt tőle, meg nem is lesz, de hogy egy nagyon kicsi hiányzott ahhoz, hogy ezt behúzza így is, és nagyon kicsi hiányzott már, hogy a múltkor is. Igen, tehát én is sajnálom ezt a Ravenst, mert megint egy szoros meccsen kaptak ki, megint nem tudom, mennyire érdemelték meg, mert hasonlóan jól játszottak legalább, mint a Steelers.
Egy döntetlen egyébként fán lett volna itt is.
Hát igen, csak akkor az egyik sem egy tovább, vagy a lehetszásban. Igen. Erre a Steelers-ről nem tudok sok jót mondani egyébként, azok kívül, hogy hát, küzdenek,
harcolnak. Hát beállította a szek rekordot.
Igen, az true. De igen, szóval nehéz azért a Chiefs ellen mit várni ettől a csapattól, a legnagyobb underdogok, azt hiszem, a wildcard körben.
Igen.
Azon kívül, hogy a Chiefs kevésbé fogja kihasználni a Steelersnek a rossz futás elleni védelmét, még nem látom, hogy ezt hol tud ebből meccset csinálni a Steelers úgy igazából.
Még majd ezt megálmodom én is, mert majd pont én írom a beharangozóját ennek a meccsnek. inkább nem mondok semmit addig is, mert nem feltétlenül látom én sem azokat a pontokat, ahol a Steelers nyerhet. Én azért érzek egyébként ebbe a csapatba egy kicsit ilyen tartásnak, ugye Bippennek az utolsó szezonja, és egy nagyon fejben szerintem ők erősek lesznek, ha valami mellettük szólhat, és ugye a playoffban nem tartom teljesen lehetetlennek, hogy nyerjenek, de ha tisztán a játékot nézzük, akkor nem véletlenül ők a legnagyobb underdogok.
Van egy ilyen megfoghatatlan dolog velük kapcsolatban, ami nyilván ott van, és szerintem mindjárt beszélünk róla, de a Titansnél is ugyanúgy ott van, hogy a játékuk alapján nem gondolnád, hogy bejutnak a rendszerbe, hogy első kiemeltek lesznek, de valahogy ott van ez a plusz bennük. És akkor Tennessee Titans, Houston Texans 28-25. Ez egy olyan furcsa hullámvasút volt, mert az első negyedben ugye aztán 0-0 lett, ugyan a Titans elhúzott 21-0-ra, Texas visszajött field goal távba, és aztán meg elhúzott a Titans a végén, és már csak kozmetikázott a Texans, tehát hogy fura volt ez a meccs is nekem, hogy így ilyen, most nagyon jól le lehetett bontani negyedekre, ami ritka.
Igen, amivel én kezdeném, mert valószínűleg a Titansről még sokat beszélünk, meg velük jobb, ha befejezzük, hogy a Texans oldaláról Davis Mills megint mutatott életjeleket. Volt egy periódus a meccsnek, amikor kifejezetten jól játszott. Ez a Texans szerintem ennyi tehetség hiányában igazából mindent beletett ebbe a szezonba. Egy nagyon picit talán, tehát nem tudom azt mondani, hogy egy-két győzelmet többet hoznak, az lett volna a realitás. Körülbelül ez volt a realitás, sőt, ez inkább egy túlteljesítés. És Mills viszont abszolút jobb játékot hozott, mint amit vártunk tőle. Hát sajnos őt se segítette ki például a támadófala, elkapuk is néhol-néhol jók voltak, néhol nem. Érdekes, hogy ezt a Titans ugye egyszer megverték, és itt is nagyon-nagyon közel voltak ahhoz, hogy visszajöjjenek.
Igen, érdekes ez a Mills helyzet. Ha több top 5-ös pick lett volna, akkor csalódás lenne szerintem az egész éves teljesítménye, ellenben így, hogy harmadik körös volt, így meg biztató, mert ahhoz képest meg volt három jó meccse, ami például Trevor Lawrence vagy Zach Wilson nem igazán tud elmondani magáról, vagy hát hunyorítva. És fejlő kérdés, és Discordon is talán Tyson kérdezte ezt is, hogy neki menjen el a Texans jövőre megint Mills-el, vagy mi itt a jó taktika? Mit gondolsz erről?
Hát ugye ez nyilván a lehetőségeken múlik. Tehát, hogyha Watson felmentik, és összebarátkozik újra a Texans-szal, akkor nincs kérdés. Ha mondjuk úgy cserélnek valakiért, vagy mondjuk a Watson cserében mindenképp bele kell vonniuk valakit, aki jön visszafele, akkor megint csak nehéz. De én odaadnám Mills-nek a lehetőséget, és nem feltétlenül azért, mert mutatott annyit, hogy kinézem belőle, hogy ő belőle egy franchise irányító lesz, de mivel nincsen jobb opció ennek a Texansnak, és még egyértelműen nem a playoffért fognak menni, ezért én megadnám neki a bizonyításra a jövő évet.
Igen, ezzel tudok menni, hogy igazából majd, hogy nem mindegy, hogy most keresel egy irányítót, vagy jövőre, és jövőre talán a QB class is jobbnak tűnik. És ha esetleg kijön Millsből az állat, akkor jó, nem gondolom, hogy így lesz. Valószínűleg, hogy jövőre is a top 5-be fognak majd húzni, hogyha ő lesz az irányító. De nyilván lehet még menni egy évet, mert a Texans még nem egy évre van attól, hogy itt bármi zajt is csapjon, szóval nyilván lehet vele próbálkozni. Nem gondolom továbbra sem, hogy előle majd egy jó irányító lesz, felátlag fölötti, de persze, menjenek vele még egy évet, ha ez a helyzet is Watson nem tudnak mit kezdeni. Még a Texas oldaláról Amendolát akartam kiemelni, aki két TD-t szerzett, vagy egy két pontost is, tehát az Octopus is összeért neki, ami ugye TD és két pontos egymás után, és azért tehát meglepő volt talán, hogy ilyen jó meccset hozott. Titans, mit gondolsz róluk?
Hát igen, most értünk el az a megfoghatatlan dologhoz, amiről a Steelers kapcsán már beszéltünk, hogy ezen a meccsen sem voltak lenyűgözőek, még akkor sem, hogyha a meccs elején Tannehill és a passzjáték az nagyon-nagyon jó volt. Tehát amikor elmentek 21-0-ra, akkor Tannehill szinte hibátlan volt. 200 yard, 3 TD, és nagyjából működött mindenféle olyan koncepció. Tannehill egyébként nagyon okosan osztogatta el a labdákat. Nyilván megtalálta Jones-t meg Brown-t is, de emellett Foremannek is lepasszolta a checkdown-t, ha úgy volt, kereste a rövid célpontjait. Tehát alapvetően szerintem egy okos és érett játékot mutatott, most nem néztem a PFF grade-eket, de
addig kivéve, amikor a Texans védők kezébe dobta a labdát.
Igen, de
kettő jelent, emlékszem.
Volt gyengé periódusa, amikor így megingott, viszont amikor meg jól ment neki a játék, akkor viszont ilyen nagyon flawless drive-okat tud vezetni, és szerintem ez az egész szezonra igaz, hogy a Titans-nek vannak jó drive-ai, amiket így végig tud vinni, tehát nem field goal lesz belőle, vagy mennek egy darabig, hanem azokat társadalmal fejezi be, ami azért nagyon-nagyon sokat számít a mai fociban, hogy végig tudod-e vinni a drive-okat, és valahogy folyamatosan ezt érzem bennük, amikor benne vannak ebbe a flow-ba, akkor azok a drive-ok, azok biztos, hogy endzone-ban fognak befejeződni, és ez most volt a Texans ellen is. Majd amikor volt ez a kisebb kiadásuk, akkor pedig hát pont úgy néztek ki, mint Henry nélkül gondoltuk is, hogy nem megy a futás, Tannehill pontatlan, kapkod, akár labdaeladásra is hajlamos, és ezért is tudsz visszajönni a Texans. Ami mégis megmenti őket, hogy fejben ilyenkor ők tudnak annyira erősek lenni, hogy váltanak egy fokozatot, és megint megcsinálnak két olyan drive-ot, amiből föltesztek nem tudom mondjuk 10 pontot, és ezzel is döntötték a mérkőzést. És nehéz megmondani, hogy honnan van meg ebben a csapatban ez az erő, mert Tannehillt nem gondolnád feltétlenül ekkora vezérnek, ugye futójátékban nincsen most senki vezér a pályán, és akkor persze ott van két, vagy lehet, hogy most már csak egy másfél elit elkapó, de nem feltétlenül mondanád azt, hogy ez elég lehet az üdvösséghez.
Igen, nagyjából egyetértek. Én ugye Mike Vrabelnek a szerepét akartam még kiemelni, szerintem én neki adnám az év edzője elismerést, hogy egy ilyen csapattal ennyi sérült el. Első kiemelést tudtak összehozni, még ha nem is gondolom ezt a Titans a legjobb csapatnak az AFC-ben. Sőt, de az nagy dolog, hogy mégis sikerült ezt összehozniuk. Ami még vicces volt, ugye Jeffrey Simmons felment fullbacknek, szerezték is egy TD-t, de nem jelentette be, hogy ő amúgy eligible játékos, úgyhogy visszafújták, ami meglepő volt, mert hát az, hogyha bemész a pályára védőfal emberként, akkor az minden esetben be kell jelenteni, hogy eligible vagy, tehát hogy az így nem tudom, hogy nem jött eddig fel, de minden esetre ez így fura volt. Menjünk tovább, Kansas City Chiefs, Denver Broncos 28-24. Ugye ezt még szombaton játszották, de gondoltam itt az első kiemelés kapcsán érdekes, hiszen a Titansnek azért kellett nagyon nagy győzelem, mert a Chiefs nyerni tudott szombaton. A Broncos szerintem jól helytált, és jobban, mint vártam, és hogyha nincs ez az óriási Melvin Ingram kierőszakott fanből, akkor lehet, hogy megnyeri ezt a Broncos. Oké, még volt ott hátra idő, meg tudom, hogy ma homszívés Broncos, hogy tojén, de hogy azért ott azért már egy két adójutatásos elő lett volna, hogy emlékszem.
Őszintén egyébként Gordon hányszor játssza el ezt, hogy egy döntő drive-ban az ellenfélnek az endzónjához közel elfámbizd a labdát, amin a mérkőzés megy el. Most még ráadásul vissza is vitte a Chiefs, tehát igen, mondjuk azt, hogy lokkal az irányító székbe a Broncos nagyjából helytált, és én inkább a Chiefs oldaláról fognám meg ezt a dolgot is, hogy az egy kicsit elrémisztő, hogy a Broncos milyen könnyen futott most ellenük, és ugye ez volt inkább a kulcsa a mérkőzésnek, azon felül, hogy Locke-nak volt egy-két szép passza, meg alapvetően most nagyon nagy hibák nélkül, vagy több nagy hiba nélkül hozta le a mérkőzést, de inkább a Broncos futójáték volt az, ami meghatározta az egész meccset, hogy egyrészt lent tartják Mahomest, másrészt meg haladnak is, és a Chiefs szempontjából szerintem ez nagyon-nagyon intőjel, mert az elmúlt három találkozójukon azért védelmi szinten megint visszaestek kicsit ahhoz képest, amilyen magaslatokban voltak, de a másik megállapítás a meccsről, hogy azért ez a Chiefs offense, amikor képes villanni, akkor még mindig az egyik legkreatívabb és explozívabb robbanékonyabb offenza ligában, és igazából ez a Broncos ellen is elég volt így.
Igen, mert ugye nem volt Tyreek Hill, az nem tudom, sérül, megsérült, meg Kelsey is egy kicsit, és hát így nem éreztem azt az átütő erőt a Chiefs-ben, amit várnék, és nyilván ebben nagyon közre játszott, hogy nem volt a Tyreek Hill, de hogy Mahomes is kétszer adott talán a labdát a védőknek, amiből nem lett interception, annyira nem voltam most itt megelégedve a Chiefs-el a várakozásaimhoz képest, vagy amit ugye elvárunk ettől a Chiefs-től szerintem.
Ez egyetértek egyébként, tehát látszott, hogy nem olyan nagy motivációval jöttek ki a pályára. Nem tudom, tehát egyébként ez lett a Chiefsnek meg talán a legnagyobb hátránya, ha már a Steelersnél meg a Titansnél ezt a fejben erős dolgot beszéltük, hogy a koncentrációt azt nem érzem feltétlenül a csapatnál, és most defense meg offense oldalon is hiányzott. Kíváncsi vagyok, hogy fölváltanak egy fokozatot a playoffban, ahogy egyébként tavaly megtették.
Beszélj még az AFC Eastről gyorsan. Hát eldőlt azzal, hogy a Patriots kikapott a Dolphins-tól 34-24-re. Hamar elhúzott a Dolphins, ugye szépen végigmentek először, a Tua Weddle kapcsolatnak köszönhetően, aztán Mac Jones dobott egy nagyon csúnya pick six-et, és utána csak úgy közeledni tudott a Patriots, de úgy nem éreztem azt, hogy akkor ezt meg is fordítják. Nem tudom, miért ekkora búzs a Dolphins a Petsnek, de ez most már elég egyértelmű, vagy elég régóta megy ez így.
Igen, alapvetően egyébként a Dolphinsnak a védelme az jól van kitalálva a Patriots ellen, és egyébként ez nem csak Flores, hanem már előtte is így volt, de ugye Flores regnálása óta azért nagyon jól van fölkészítve ez a defense, főleg a futás ellen, és hát Jones meg azért hajlamos a hibákra, meg talán nem képes eldönteni találkozókat. Engem inkább a túloldal lepett meg, hogy a Dolphins O az levezetett azért egy-kettő pofásabb drive-ot. A Patriots védelem oldaláról éreztem azt, hogy nem annyira élesek, mint szoktak, és nem tudták ezt a viszonylag gyenge támadófalat olyan könnyen összezavarni, mint én ahogy sejtettem meccs előtt.
Igen, nem éreztem itt a Patriotsban az átütő erőt egyik oldalon sem, mert 17 pontos hátrányban volt pár szép játék a Jonesnak, meg akkor haladtak is pár szebbet, de hát kicsit már ugye késői volt, és lehet, hogy nem akkor kéne igazán ezeket hozni, hanem szorosállásnál is. Dolphins-t csinált semmi extrát igazán, tehát hogy nem tudom, fura volt ez is. A végén meg ez a próbálkozunk egy laterál játékkal a Patriots-tól, aztán a Dolphins felé lesz a hőre TD-t, az egy vicces volt a végére, de legalább szórakoztatásnak jó volt.
Az már ugye a Patriots-Dolphins meg csak sajátja, hogy a végén van egy ilyen fura laterál passzolgatós dolog.
Igen. Ugye ezzel eldőlt az, hogy a Bills nyeri a csoportot, de azért Josh Allenék megverték a Jets-et 27-10-re. Erre szerintem sokszor neveztekessünk. Elején borzasztó meccs volt, a Jets sokáig közel tudott maradni, de aztán végül beúszta a Bills. Bármi takeaway?
Hát nehéz bármi olyan messze menő következő, jövőben néző messze menő következtetést levonni, de igazából az, hogy a Jets offense mennyire rosszul néz ki továbbra Zach Wilsonnal, az egy kicsit ilyen figyelmeztető jel, vagy hát nem is tudom, hogy mondjam. Tehát például a Jaguars példát tudnám felhozni, hogy Lawrence Tate nélkül itt az utolsó meccsen milyen jó játékra volt képes, és hogy Zach Wilson
Múlt héten jó volt Wilson.
Igen, de most megint nem éreztem azt, hogy például úgy használnák, ahogy őt kellene használni, és akkor ez egy nehezen behatárolható dolog, de ezért sajnálatos, akármennyire is szeretem Salah, de hogy nem egy offensive mind van ott, és tudom, hogy persze a támadó koordinátor is segíthetne, de valahogy amikor egy ilyen jó defense guru főedző van, és erről majd fogunk beszélni az adásban, akkor mindig én a fiatal, és főleg a rookie kubik esetén egy kicsit ilyen, nem tudom, kevésbé vagyok boldog, vagy kevésbé érzem azt, hogy kihasználnák a max potenciáját.
Igen, meglátjuk, mi lesz jövőre, de nem volt egy bizalomgerjesztő év Wilsontól. Amit egy játékot ki akartam emelni, hogy Josh Allennek mennyire király volt már az a laterál játék, amikor azt mondta, hogy szemben egy percen belül, vagy fél percen belül volt, talán a fél idő előtt, és megiramodott, nem tudott kimenni az oldalban a túra, és hátrapasztolt a elkapójának, tájtendjének, mert nem emlékszem ki volt ott, és ő ki tudott futni még pár jelent megszerelése után. Ez te gyönyörű volt szerintem az a játék. Legalább ennyi.
Igen, valóban.
Meg a TD is szép volt, az első TD, amit azt is köszönöm, meg úgy adotta meg, ahogy ilyen extra játék volt. Overall nyilván kevés volt ez a Bills-től, és Ryan Stars benne sokkal több fog kelleni. Menjünk az NFC-re, mert az AFC-t igazából kivégeztük, ami érdemleges történés volt. NFC-ben pedig hát a San Francisco 49ers Los Angeles Rams 27-24, ugye hosszabbítás után, ez volt a prémium meccs ennek a konferenciájának, és ugye a 22 órás sávnak is. Hát az elején úgy tűnt, hogy McVay megtalálta a megoldást a Shanahan problémájára, aztán mégse, vagy nem tudom, mi történt 17-0 után, mert annyira nem értettem azt az összeomlást, vagy fordítást, vagy nem is tudom.
Egyébként ez egy érdekes dolog, amit mondasz, hogy összeomlás, egy fordítás, mert egyébként én inkább azt érzem, hogy a mérkőzés eleje volt az anomália, ahonnan aztán áttértünk a normális medrébe a meccsnek, mert alapvetően Stafford végig nyomás alatt volt. A 49ers-nek a fala nagyon-nagyon jól játszott, vagy hát megnézhetjük úgy is, hogy a Rams-nek a támadó fala nagyon rosszul játszott. A futás szintén nem működött, csak az elején valahogy Stafford éles volt, Kapp jól játszott, megtalálta egy csomó jó labdával, meg Higbit például az endzone-ban, és elhúzott a Rams, de inkább a valós dolog szerintem az volt, ami utána következett, mert alapvetően a Fortiners mind a két falban dominált, ugye az előbb mondtam, a Rams O-line-t az teljesen szétszette, illetve szerintem a hiányzók ellenére a támadófal is jól muzsikált, és működött a futás, mentek a kreatívabb játékok, és innentől kezdve igazából csak Garoppolo múlt, hogy mit tud kihozni ebből a találkozóból a Fortiners, aki hát alaposan meg is nehezítette a csapat a dolgát, mert nem játszott jól, mondjuk így, de még ezt is elbírta ez a csapat. Elijah Mitchell jól játszott, nagyon sok misztekült és kontakt utáni yardot szerzett. Ugye Debo Samuel szintén, most már szerintem minden meccsen elmondhatjuk, hogy az egyik legjobb offenzív fegyver itt a ligában, most éppen egy passzolt TD-vel is kivette a részét, de hogy se ne cittuk azért az idény elején, de így idény végére azért látszik, hogy jól keveri a kártyákat, lehet, hogy többet várunk tőle, vagy többet vártunk tőle, és ezért szittuk többször is, de szerintem megérdemelte a Fortiners a továbbítást, és ha Garoppolót nem kéne maguk után húzniuk, akkor ez egy még veszélyesebb csapat lenne, de szerintem így is készek bárki ellen a meglepetésre.
Igen, az a fura, hogy Garoppolo előbb elvesztette a meccset, aztán meg megnyerte. És hogy ez úgy benne van, tehát hogy ez így Garoppolo, mert volt elén egy fanbőjében interceptionje, és akkor oppán 17-0, uff, basszus, most akkor mi legyen? Akkor visszaálltak a futás játékra, amit meg is oldottak ugye Mitchell-el és Samuel-el, azzal visszajöttek, de a végén Garoppolo-nak kellett megcsinálni a 96-os drive-ot, mert két perc alatt, vagy már másfél percük, vagy nem tudom mennyi van, már voltam pontosan hátra, hogy ott neki kellett végigmennie, és ott nem
is hittünk benne nagyon.
Hát nem, egyáltalán nem. Hát főleg úgy, hogy ugye kettő percnél aztán még elpántolta a foltány ezt a labdát, mert még is 19, tehát nem tudom mennyi volt már, amit nyilván lehetettem volt megoldani, és jó, hát akkor volt egy first down csinál, a Rams vége. Nem tudtak first down csinálni, és 90 alatt kellett utána mennie Garoppolónak, és végigvitte, és én lepődtem meg a legjobban, vagy hát nem biztos, mert valószínűleg rengetegen meglepődtek ezen. De az meg egy elég clutch drive volt Garoppolótól. Adjuk meg a kreditet, ahol meg kell adni.
Abszolút egyetértek, csak tehát nem tudom azt, hogy kijön egy jó drive, az nem tudom, mennyire mentesíti az alól, hogy amúgy meg lehet, hogy nyerték volna ezt a meccset, nem tudom, 15 ponttal békésen, ha képes addig jól játszani. Mondjuk az egy jó jel, hogy legalább clutch időpontban jött ki belőle ez a jó játék.
Ja, nyilván, tehát hogy nem mondom, hogy összességében pozitív volt ez a Garoppolo élmény ezt a meccsen, de végül sikerült. Nyilván a másik oldal meg hasonló, mert Stafford jól játszott a meccsen, tehát hogy igazából nem volt vele probléma, csak sőt több big time dobása is volt, de hát a két interceptionje meg tök nagy hülyeség volt, amit nem is értek is.
Ez már lassan egyébként Stafford saját, csak most a meccs végén csinálta, múltkor meg a meccs elején csinálta, tehát
hát igen.
Azt érzem néha Staffordon, hogy nagyon sok fajta labdát meg tud dobni, amit akár mondjuk csak a legjobbak tudnak, meg ő, viszont néha kicsit lehet, hogy túl vállalja magát, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, de azt érzem, hogy néha olyan dobást akar beerőltetni oda, amit lehet, hogy talán nem kéne.
Uh-huh. Igen. Ezt olvastam, vagy hallottam, vagy podcastben, vagy valamilyen cikkben, ezt az érvelést, meg utána be is írtam, azt hiszem a chatbe is, meg Discordbe is, hogy az különbözteti meg a top irányítókat, mint Rodgers, Brady, Mahomes, stb. Egy Staffordtól, vagy konkrétan Staffordtól, hogy meg tudják dobni ezeket az elképesztő passzokat, meg be tudnák oda dobni két ember közé az elkapójukhoz, de a legjobb irányítók nem próbálják meg ezeket a játékokat legtöbb esetben, mert kicsi a valószínűségük, hogy sikerül. És Stafford meg nem ilyen, hanem ő akkor is bevállalja, hogyha ott van két ember is. Meg Thomas csinálja, meg tudja dobni, de azért valószínű, hogy nem fog sikerülni. És amíg Brady meg Rodgers nem dobja meg ezeket a labdákat, pedig ők is oda tudnák dobni, addig Staffordnak minden meccsen megdob egy-két ilyet. És ezen most elment végül a meccs. Jó, hát nem ezen ment el teljesen, mert több elemével is fölérődte Lemsznek a 49ers, de hogy vezetni kell egy game-winning drive-ot a hosszabbításban, és akkor feldobd a labdát, és nem oda be kell húzza le, hanem én brítom azt, mert 5 adalra úgy dobtad. Tehát, hogy nehéz ez a Stafford helyzet, vagy Stafford élmény, ha már Garoppolon is ezt használtam, mert benne van, hogy végigmegy az egész playoffon, és Super Bowl-ba viszi a Rams-t, csak az is, hogy az első fordulóba dob 3 ilyet, aztán ki.
Hát igen, egyébként szerintem az a gond ezzel, hogy tényleg Staffordban megvan ez, amit te is mondtál, hogy bele tudom látni azt, hogy igen, végigmennek vele, és Super Bowl-t nyernek, viszont kellene, hogy legyen azért a Rams-nek opciója, hogy mi van, ha nem.
Vissza kell hozni golfot, vagy mire gondolsz?
Nem, hanem hogy kicsit talán jobban kéne, nem tudom, a futójátékra, meg kreatívabb játékokra támaszkodni.
Ja, csak a futójáték meg nem ment, mert...
Hát igen.
Meg futás passz volt, akkor meg az volt a baj nyilván. Igen, nehéz. Akit ki akartam menni, az Jahuan Jennings, aki nagyon fontos fegyverelt itt a 49ers-nek, a hosszabbításban is, meg a Game Wing Drive-ban is hoztak ki direkt rá játékokat. Ugye mindenki nyilván Deebo Samuelről, meg George Kittőről beszél, de Jennings egy nagyon alul értéket fegyverelt most a 49ers-nek, amit nem vártunk, vagy nem láttunk jönni, hogy ilyen szép kifejezést használják, és engem mondjuk meglepett itt. Nem csak ez nem egy sem, mert ugye volt már korábban is ilyen fontos teljesítménye, de igen, tehát hogy őt még ki akartam emelni. Menjünk tovább, Seattle Seahawks, Arizona Cardinals 38-30. Ugye a Cardinals kihasználta volna a Rams botlását, és megnyerette volna a csoportot, de nem sikerült ez, mert a Seahawks újrahozott egy ilyen vintage, őrült Seahawks meccset, mert ez is egy ilyen hullámvasutas össze-vissza találkozó volt, mert egy fumble six-el kezdtünk, aztán egy gyönyörű Wilson labdával, aztán volt még oda, vagy adok kapok, nem tudom, elrontott punt is volt. Tényleg ez megint ez a megfoghatatlan őrült Seahawks meccs volt, amit megszoktunk már igazából tőlük.
Ezt a Rashad Pennyt amúgy elhiszed? 190 yardból 163 kontakt után, és lényegében most már 3 meccs óta hibátlanul játszik? Honnan jött ez?
Nem tudom, utóbbi 5 meccsből 4-ben beast mode-ba kapcsolt, de nem fogalmam sincs, de ha nem tudnám az előéletét, akkor, és most egy újonc játékos, tehát azt mondom, hogy azt tarolt, az egy tökő játékos.
Igen, tehát bennem is van egy ilyen, hogy nem mondom azt, hogy azt szorolt, mert tudom, hogy milyen volt eddig, de ez konkrétan, ez az elmúlt 3-4 meccs, ez konkrétan olyan, mintha a liga egyik legjobb futójáról beszélnénk. És nem azért, mert hogy a támadó fal kiválóan blokkol, meg gyengék a védelmek, de persze a Cardinals védel, vagy futás védekezés sem volt, meg sincs mindig az helyzet magaslatán, de hogy úgy nagyon sokszor magának harcolja ki a helyzeteket, meg egyébként én azt nem is, tehát eddig nem jött ki belőle az se, hogy ennyire robbanékony és gyors lenne, tehát most valahogy úgy jobban is festett magához képest, hihetetlen, és ez mellé jött. Hát, majd meglátjuk azért jövőre, hogyha tényleg használják, hogy tudja ezt majd egy, nem hát, tudom, egy normális idényen keresztül.
Szabadítok lesz, tehát mert ugye nem hívták le az 5. éves opcióját. Úgyhogy nem tudom, franchise teget rak rá a Seahawks? Nem tudom, mi itt a következő lépés.
Azt igen. Igen. A támadó, majd a passzjátékok egyébként az meg olyan volt, mint szokott, tehát most Lakettet megtalálta többször nagy játékkal Wilson, meg valahogy úgy ritmososan mentek a labdái, de hogy én azért ettől még nem lennék annyira nagyon boldog így a szurkolók helyében.
Szerintem lesz most úgy nézett ki, mint szokott. Jó, oké, tehát hogy Murphyn kívül a Cardinals cornerback sor az gyakorló csapatos játékosokból áll nagyjából, de ez most egy olyan bízott játék volt, amit úgy azt mondom, hogy megszoktunk, és nem az, amit az utóbbi másfél nagy részében láttunk.
Lehet.
Most, hogy ez mire lesz elég, vagy mit tudom én, azt nem tudom, de nem, hogy mit gondoljak róla, ha esetleg kikerül a trade piacra, azt meg így nem tudom.
Azt feltétlenül sem. Amit még mindenkit meg akartam pozitívként a Seahawks oldaláról jegyezni, az a védelem és a passzrás, hogy itt nagyon-nagyon jól teljesítettek, tehát konkrétan végig az életét küzdött Murray, és nagyon-nagyon sok 5 vagy 6 szeket szereztek, de hát folyamatos nyomás alatt tartották, szóval ez egy megint csak egy kicsit váratlan performance volt itt szerintem a Seahawks D-től, mert igen, nem egy-egy embertől jött, hanem igazából így kollektíven játszottak nagyon jól.
És ezt a Kárdén, ezt te érted? Nem, még nem. Tehát, levet 2 szezon, és ugyanott vagyok, mint 2 évvel ezelőtt.
Hát igen, tehát ez a szezon befejezés az utolsó 5 meccsből, 4-et elvesztettek, és ráadásul nem is feltétlenül mindig mindenhol a legnívósabb ellenfelek ellen.
Igen, csak látjuk a Cowboys ellen, hogy tök jó játékra is képesek. Aztán látjuk a Seahawks ellen, hogy egy ilyen szarra is képesek. Vagy hát
az a baj, hogy az van tényleg, hogy én nem érzem azt, hogy Kingsbury-nek működne így a rendszere. Amikor Murray God mode-ba játszik, akkor többnyire jól játszanak, és oké a dolog, de hogy Murray se tudja ezt folyamatosan fenntartani szerintem.
Ja, biztos. Ez is benne van persze, hogy Murray se tud mindig top formában játszani, de hogy még így nem tudom hová tenni ezt tényleg ezt a csapatot. Se offense, se defense oldal, hogy bármelyik meccsen bármi lehet belőlük, ezzel így nem vagyok komfortos, hogy nem tudom mi lesz, vagy nem tudom mire számít, csak mert tényleg bármelyik héten bármi is lehet meg az ellenkezője is. NFC South-ról beszéljünk még egy kicsit, hasonlóan rövidebben, mint az AFC East-nél. New Orleans Saints, Atlanta Falcons 30-20. Ugye sokáig úgy tűnt, hogy a Saints be fog ütni a rájátszásba, de aztán a 49ers megfordította és megverte a Rams-t, úgyhogy nem sikerült ez a bravúr, pedig hát láthattuk volna Trevor Simient egy playoff meccsen, ami szintén egy élmény lett volna.
Amire mindannyian vártunk, igen.
Igen. Pedig amúgy Taysom Hill tök jól kezdett, tehát hogy meglepően jól passzolt, amit így nem vártam, nagyon. Csak aztán megsérült, úgyhogy egy másfél negyedni jó játék jutott neki.
Abszolút. Egyébként a Saints szerintem alapvetően nagyon jól játszott a körülményekhez képest. A futójáték nagyon jól működött, kameratán az idei legtöbb yardját hozta, majdnem 150-et, illetve hát a védelem pedig hozta a szokásos ellenállhatatlan formáját, az egyik legjobb védelem az övék ebbe a szezonba, és ennyi a Falcons ellen nagyjából elég is, tehát szerintem a Saints ahhoz képest, hogy egy Hill, majd egy Simeon irányította őket, ez egy kifejezetten jó performance volt tőlük.
Igen. Ami 136 körül termelt, tehát majdnem a Falcons összi aljainak a felét hozta. Azért nem semmi. Végül nem utolsó sorban Carolina Panthers, Tampa Bay
Buccaneers. Ja, csak egy dolog még, hogy igen. Paulson Adabónak az interceptionja, az megér egy visszanézést, tehát újonc létére egyrészt ott volt minden, tehát nagyon jól játszott, másrészt ez az interception, ez még megkoronázta a teljesítményét.
Igen, igen, meg Traquan Smithnek a félig helmet kecse is egyébként szép volt, TD-re ráadásul. Szóval végül, de nem utolsó sorban, Carolina Panthers, Tampa Bay Buccaneers 17-41. Sokáig szoros volt, meg a Panthers és Darnold is jól kezdett, aztán a második félidőben elhúzott a Buccaneers meg a végén, és tök sima lett a vége.
Igen, igazából szerintem az elején is az volt, hogy a Buccaneers nem annyira melegedett be a meccsbe, vagy nem vették annyira komolyan, nem voltak annyira élesek.
Szerinted ebbe, bocs, hogy belevágok, hogy mennyire játszott közre az, hogy a Rams simán vezetett az elején, és ugye akkor a Buccaneersnek tök mindegy lett volna, hogy mit játszik, aztán ugye visszajött a Fortiners a meccsbe, és azzal nagyjából egy időben kapcsolt egy fejbe a Buccaneers is. Lehet, hogy full véletlen az egész, nem tudom.
Szerintem ebben ezt könnyű belelátni, hogy ez miatt történt, de szerintem simán benne van, hogy a Buccaneersnek vannak ilyen gyengébb periódusai, vagy gyengébben melegszenek be a meccsbe, úgyhogy nem feltétlenül látom az összefüggést, aztán ki tudja, az is lehet, hogy tényleg a fülükre szóltak. Amit ki akarok emelni, hogy Mike Evans megint átlépte az 1000 yardot, és hányadik szezonja?
8. zsinórban.
7. vagy 8. 8. zsinórban, ami elég nagy teljesítmény, és hát Godwin hiányában egyébként nagyon sok fog az ő vállán nyugodni, de egy picit ilyen radar alatti játékosnak érzem őt, mert egy iszonyúan jó elkapó, és egy megbízható elkapó, aki szerintem fejben is mindig ott van, és persze nem a legnagyobb szuperszár, tehát nem a top 5 elkapó a ligában, de ettől függetlenül talán kevés kreditet kap ő ebben az offenszben, meg úgy általánosságban a ligában is.
Igen, de sokáig talán túlértékelt volt az elején, most meg alulértékelt lett valahogy, vagy nem tudom, vagy csak én látom a kommentek kapcsán ezt, vagy nem is tudom, de hogy ez a benyomásom egy kicsit. Egy nagyon stabil jó elkapó, és szerintem a legtöbb csapat örülne, hogyha lenne egy ilyenje. Gronk is ugye megszerezte az 1 milliós bónuszát, Brady is állított fel rekordokat, szóval ilyen szempontból jó volt a Bucksnak ez a második félidő. Aztán meglátjuk a rájátszásban az Eagles mihez kezdenek. Az összefoglaló része ennyi volt az adásnak. Az érdektelen meccsekkel most nem foglalkozunk, úgyhogy ha a Lions, Vikings, Bears és hasonló csapatoknak szurkoltok, Giants, Washington, akkor most nem beszélünk a meccsről, de lehet, hogy jobb is.
Pedig a Giants Washingtonon az a QB sneak a saját 10 yardosodon, az megérdemelt volna egy elemzést.
Egy fél órás elemzést, igen. Kérték Discordon, hogy 7 játékaiba tegyem bele. talán nem írok róla egy külön cikket. Viszont fekete hétfő van, úgyhogy beszéljünk itt a kirúgásokról, mert volt is, ha minden igaz, az adás alatt nem történt semmi, gyorsan ránéztem Adam Schefternek a Twitterére, úgyhogy szerencsére új dolog, nem kell foglalkozunk, csak amit még adás előtt megtörtént. 3 csapatnál is volt váltás. Vikingsnál ugye a főedző és a general manager is távozott, tehát Mike Zimmer és Rick Spielman is. A Bearsnél szintén ugyanez volt a helyzet, Matt Nagy és Ryan Pace is a kirúgás sorsra lejutott. Ezek nagyjából váratok voltak. A Dolphinsnál viszont Brian Floresnek megköszönték a munkát. Ez viszont egy nagy meglepetés volt. Itt ugye a general manager Chris Greer marad. Vikingsról kezdjük a Bears-en, az a legegyértelműbb. Gondolom szerinted is jó döntés született mind a két főkolompos elküldésében.
Abszolút. Hát ugye szerintem ennél talán nem volt egyértelmű döntés, mint hogy Neginek távoznia kell, és talán Pace esetében is erről beszéltünk. Egész évben, sőt most már évek óta arról beszélünk, hogy mennyire diszfunkcionális ez a Bears offense, ami ugye elvileg Neginek lenne a fő feladata, és hát egyáltalán nem volt képes megújulni sem, úgyhogy nehéz bármit is mondani. Nem annyira jó a keret, tehát az meg Pace hibája, úgyhogy szerintem az, hogy mindketten repültek, szintén jó döntés. Nem lesz könnyű szituációban egyébként, akárki is kerül ide, most persze van egy fiatal és potenciállal rendelkező irányító, de nem ez a keret, nem tudom, nem sok játékra alkalmas szerintem, meg kell találni azt, amit lehet vele kezdeni, de az teljesen kikeszthetetlen, hogy Negi az nem az az ember, aki ezzel tudott volna bármit kezdeni, sőt, szerintem Negi nem az az ember, aki főedzőnek való.
Teljesen egyetértek, és Pace-nek is egyértelműen mennie kellett, tehát itt ezen sok elemezgetni való szerintem nincsen. Nyilván majd, hogy kit neveznek ki, az már egy sokkal érdekesebb dolog lesz. Vikings, itt egyen érdekesebb szerintem a történet, azért Zimmernek a kirúgását vártuk. Spielman egy érdekesebb kérdés volt. Szerinted így egy nagyobb újjáépülés van kilátásban a Vikingsnál, vagy inkább próbálnak ugye víz fölött maradni, mi lesz Kazinsz sorsa, érdekes off-season-re néz a Minnesota-i alakulat.
Igen, ez szerintem azért egy érdekesebb kérdés, már egyébként Zimmer kérdése is ugye sokkal több kérdést vett fel, és nem annyira egyértelmű, mint Negié. Itt ugye az van, amit szintén nagyon sokat mondunk évközben, hogy Zimmer alapvetően egy jó edző, egyszerűen ez a kapcsolat megfáradt, és nem voltak képesek tovább mozdulni innen. Szerintem Zimmer alapvetően sokkal inkább HC matéria, mint Negi volt, és szerintem képes is lehet akár megújulni, vagy egy csapattal sikereket elérni, viszont ez a kapcsolat közt és a Viking között már nem volt alkalmas arra, hogy tovább tudjanak lépni. Lehet, hogy sok összetevős az egyenlet, de egyetértek azzal, hogy le kellett váltani, és nem azért, mert borzasztó lett volna, ami Negi esetében volt az indok, hanem azért, mert egyszerűen egy vérfrissítés kell itt mind a kettő félnek, ez csak így volt megoldható. Az ugye nehezíti az ő dolgát, hogy ugye ő védelemfelfogású főedző, amit azért láthatunk, hogy most már kevésbé preferálnak talán a csapatok, és talán kevésbé is lehet igazán nagy sikereket elérni egy ilyen edzővel, de ez nem egy ilyen szentírás, tehát ettől még Zimmer találhat magának egy csapatot, és lehet sikeres. Spielman esete, azzal azért tudok egyetérteni, mert alapvetően szerintem ő nem végzett rossz munkát. Az egyetlen dolog, amiért egyet tudok vele érteni, hogy itt, ha most egy teljes rebuild van, akkor az egy helyes dolog, hogy mind a kettőket elküldték, és akkor próbáljuk meg újraéleszteni ezt az egészet úgy, hogy GMS-től, főedzőstől, stb. Nem vagyok benne biztos, hogy magában vizsgálva Spielman esetét én elküldtem volna.
Igen, Zimmer fixen egyből kapni fog egy nagyon jó védőkoordinátori állást, tehát hogy az tuti. Főedző szerintem nem lesz most, de védőkoordinátorként szerintem sorba fognak állni nála a csapatok, úgyhogy majd válogathat is, hogy hova megy, mert azért a védő stratégiaként szerintem még mindig nagyon jó. Abban teljesen egyetértek, hogy HC-ként most megfáradt ez a kapcsolat, és jó lesz ez a váltás. Spielman igen érdekes, tehát hogy azért 10 éve már ő a general manager, és egy konferencia döntőn kívül ugye nem igazán sikerült megoldani itt a helyzetet, vagy nem igazán sikerült átlépni egy küszöböt, amit szerintem nem sikerül ennek a Vikingsnak összességében, és több irányítóval próbálkoztott már, és azért ez szerintem egy elég fontos része, nagyon fontos része a general manager feladatkörének, hogy találja meg az irányítóját, és többszöri próbálkozás nem sikerült. Szerintem igyekezni sem az, akivel hosszú távon ilyen szerződésre menni kell, de ez meg egy hosszabb diskurzusnak a témája lenne. Nem volt egy rossz general manager, vagy nem egy rossz general manager filmen. De azért, igen, tehát ahogy mondtad, ha egy teljes újjáépülést akar itt a csapat, amit nem tartok butaságnak, akkor ez rendben van. És lehet, hogy jobb egy új rezsimet hozni, mint hogy akkor Spielman megint hozzon magának egy főedzőt, és akkor megint adjunk neki még plusz, nem tudom, 3-4 évet, és valószínűleg irányító fontos lesz változás. Így meg az is lehet akár, hogy Cousins is távozik valahogy. Nyilván ez sok változós egyenlet még, de nem gondolom biztosnak a helyét Minnesotában. Ha nincs hozzáfűzni valamit, akkor végül a Dolphins. Na hát ez volt a meglepő. Tehát itt ezt nem vártuk meg. nem gondoljuk jó döntésnek sem, beszélgettünk nyilván már előre a chatben az adás előtt. Mit gondolsz, miért? Miért történt ez?
Inkább én azzal kezdeném, hogy te csak akkor rúgtad volna ki Floreszt, hogyha abba gondolkozol, hogy már biztosan megvan a következő edződ, vagy hogyha nem Tuával képzeled el, és ezért kellett.
A Tua kérdés az miért kapcsolódik szorosan? Vagy hogy gondolod? Le vagy némítva?
Bocsi, pillanatra megszakadtam, mi volt a kérdés?
Hogy a Tua kérdés az miért kapcsolódik szorosan szerinted, hogy ezt hogy értetted?
Hát arra, hogy új edzőt hoznának, lehet, hogy akkor neki megvan arról az elképzelése, hogy nem akarja Tuával folytatni, mondjuk, mert már látott annyit tőle, hogy ez nem fog működni, és ezért kellett mondjuk Floresznek távoznia.
Hát nem tudom, hogy Flores akarta-e Tuát annyira, tehát hogy egyáltalán vagyok biztos, hogy ő vele akart volna tovább menni, azért nem éreztem feltétlenül azt a magasfokú bizalmat a részéről, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Szóval én kevésbé látom ezt az irányítóval való kapcsolatot. Állítólag volt én, hogy a general manager Chris Greer-rel nem jöttek ki jól, vagy ott voltak nézeteltérések, most hogy ez mennyire igaz, mennyire nem, azt nem tudom. De minden esetre nekem az olyan fura döntés, mert azért Flores, oké, elég szarul kezdték a szezon, tehát az benne van, és azt sem szabad elfelejteni, mert az is hozzátartozik nyilván a munkájához, de azért onnan szépen felálltak, és tudom, könnyű sorsolás volt nagyon, meg minden, de azért egy hét után, azért egy hetes mérleg után azért nem egy egyszerű dolog így felállni, és szerintem ez azért Floresnek az érdeme. Védő szatélként nyilván ő is nagyon jó, és szerintem egyébként főedzőjárást is fog kapni valószínűleg, de hogy védőkoordinátorként meg aztán nála is sorban állnak a kérők, úgyhogy nekem ez fura, és nem igazán értem, hogy mi van mögötte. Állítólag nem is Harbaugh-t akarják, amire még azt mondom, hogy látom a koncepciót mögötte, mondjuk, hogy akkor jó, Floresszel ennyi, és akkor van egy Harbaugh, akit nagyon akarunk, de még az arra sem mondtam azt, hogy ez most jó, vagy így tök jó, de azt még azt mondom, hogy értem. De még hogyha nem is őt, meg nincs is meg, hogy kit, mert állítólag nincs, aztán majd meg tudjuk majd pár hét múlva. Nem igazán értem ezt. Mert szerintem Floresz egy jó edző, a játékosokkal biztos, hogy jól kijön, és tisztelik, szeretik. Szerintem többet kihozott ebből a keretből, mint amennyi alapvetően benne van, úgyhogy nekem ez egy kifejezetten rossz döntés.
Abszolút egyet tudok érteni igazából ezzel, tehát szerintem is rossz döntés. Floresz többet kihozott a keretből, amit szerintem nézni kell általában ilyen esetekben. Ami ugye még most közben eszembe jutott, és szintén fontos dolog lehet, hogy lehet, hogy nekik is az van a fejükben, hogy igen, nagyon jó Flores, amit elért, meg egy alapvetően jó edzőnek tarthatják ők is, viszont ugye ő is inkább védelmi felfogású, és lehet, hogy most így utólag letörődöttem el, lehet, hogy nem azért, mert hogy nem Tuával képzelnék el a folytatást, hanem pont, hogy vele képzelik el, viszont azt látják, hogy Flores nem tudja kihasználni mondjuk Tuának a potenciáját, és akarnak egy támadó felfogású vezetőedzőt a helyére. Tehát ez még lehet egy olyan indok, ami mentén el lehet indulni, nem tudom, hogy ebben mennyi igazság van, de egyébként ez lehet egy olyan dolog, egy olyan, nem tudom, szempont, ami amúgy tényleg Flores ellen szól.
Közben itt átnéztem a Twittert, hogy úgy néz ki, hogy Gettonen vissza fog vonulni, még ez sem megerősített, de várható is volt, meg nem újdonság, viszont azt néztem még, hogy nem edzői kvalitások, vagy edzői dolgok, edzői indokok miatt rúgják ki Floreszt, vagy rúgták ki Floreszt, tehát gondolni tártérben volt valami nézeteltérés. Feltételezem, hogy Chris Greer-rel, vagy akár feljebb a tulajdonossal, ezt nem tudom, de ezek alapján ezt lehet talán feltételezni, ami végül is adna egy indokot emögé, mert csak edzői dolgokkal azért nehéz indokolni ezt az egészet.
Abszolút.
Még a végére nézd, hogy vársz még másik kirúgást?
Nem, viszont elhallgattad a legfontosabb kirúgást, amiről még nem beszéltünk. Ugye csak az korábban történt meg egy nappal.
Ja. Aha, igen, valóban. A fekete vasárnap. Big Fangio távozott a Branko Zilléről. Valóban ezt meg, erre megfelelkeztem. Úgyhogy Patrik, hogy élted meg ezt az egészet Branko szurkolóként?
Én örülök ennek, viszont bevallottan is nem egész évben vallottam egyértelműen azt, hogy Fangio-nak mennie kell. Így utólag belegondolva azért mindenképpen örülök neki, meg alapvetően szerintem ez a keret így alul teljesített, még akkor is, hogyha az irányító kérdés nem volt megoldva, és nem is lett sehogyan megoldva, sőt a végére még rosszabb lett, mint ahogy elkezdtük. Ettől függetlenül nem vagyok elégedett Fangio-nak a vezetőedzői tevékenységével. A védelemre lehet azt mondani, hogy igen, ez egy Fangio védelem, nagyon jól teljesített azokat a támadó sorokat, akiket kötelező volt mondjuk lenullázni, azzal ezeket meg is tette, sőt, jól is játszottak, de én például nagyon sok olyan hosszú, harmadik és hosszú szituációra emlékszem, amit például benyelt a csapat, nagyon fontos pillanatokban nem volt egy olyan jó séma, vagy egy olyan jó play, amihez tudott volna hozzányúlni, és én sokkal boldogabb leszek egy támadó felfogású edzővel, hogyha az jön, most nem akarok nagyon előre szaladni. Plusz egyébként az, hogy sokat védtük Fangio-nak a defenzét, egyébként nem azt jelenti, hogy ez a max ennek a defense-nek, ami itt van, mert alapvetően egy jó keretről is beszélünk, azért négy, nem tudom, kezdőszintű cornerrel kezdte meg a szezont ez a csapat, amit nem nagyon sok, nem sok franchise tud elmondani, és alapvetően is volt egy nagyon jó passzás duó, úgyhogy egy viszonylag jó alapanyagokból kellett főzni a Fangio-nak, és megnéztem a Football Outsidersnek például a DVOA mutatóját, és ott abszolút középmezőnyben van ez a védelem. Tehát nem szabad úgy beszélnünk róluk, mintha olyan szuperlatív szóban beszélünk róluk, hogy legalább ezt Fangio nagyon jól helyre rakta, és hogy ezért talán maradnia kellett volna, mert ez csak egy fél igazság. Valóban a védelem részen nem voltak feltétlenül problémák, de alapvetően, mint vezetőedző, szerintem Fangio megbukott, ő majd talál magának egy védőkoordinátori helyet, annak valószínűleg tökéletes is lesz, de mint főedző, szerintem ő sem ért meg a feladatra, és én örülök annak végső soron, hogy Brankóz megszabadult tőle.
Alapvetően nagy részt egyetértek egyébként. Annyit tennék talán hozzá, hogy nem kapott igazán fair lehetőséget azzal, hogy nem volt irányítója. Tehát, hogy irányító nélkül azért ennél többet szerintem nem lehet kihozni egy csapatból, és nem tudom, hogy képes lett volna igazán magasságokba jutni egy jó irányítóval, ezt nyilván most már nem tudjuk meg. Nem gondolom, hogy ez egy rossz döntés volt egyáltalán, hogy menesztették, csak ennyi, hogy nem gondolom, hogy sokkal többet tudott volna kihozni győzelmek számában, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, így irányító nélkül.
Voltak ezek kifejezetten rossz döntései fontos pillanatokban is.
Igen, persze.
Ha jól emlékszem, a Purgatorumos cikkben azt írtad, hogy Brankóz azért alul teljesítő volt.
Igen.
A mutatók, vagy a statisztikák alapján, meg a Pitagoraszi alapján, úgyhogy nem tudom, tehát ezért mondom, hogy én sem tudtam egész évben teljesen egyértelmű állást foglalni, de így az összképet tekintve inkább örülök annak, hogy menesztették és jogosnak tartom, mint nem.
Aztán kaptak egy Dan Quint, és mehet tovább.
Simán lehet. Tehát a Brankózról van szó, talán tudjuk, hogy a mélyebbre süllyedés az nem áll messze a csapattól, de ettől függetlenül nem feltétlenül mondom azt, hogy rossz, hogy megszabadultunk tőle.
Amit ugye én boldoltam már aztán Discordon, hogy Cousins szerzitek meg, és az most valóságosabb lett így a Zimmer Spielmann kirúgásra.
Abszolút. Én már leírtam Discordon, hogy mi az a forgatókönyv, amilyen esetben Cousins jöhet.
Aki nem olvastam nekem, mondd el, hogy fog ez kinézni.
Hát én azt írtam, hogy ha semmelyik használható irányítót nem tudjuk elmozdítani, és nem draftolunk senkit, akkor egy negyedik köröt adhatunk Cousinsért. Ez az egyetlen egy olyan opció, ahol azt mondom, hogy
Igen, hát nem valószínű, hogy ez negyedik körbe fog kerülni.
Igen, ezért mondtam én is.
Hát esetleg, ha az egész fizetését benyeritek, akkor lehet egy harmadik, vagy nem tudom, második kör. De hogyha ugye még fizetés is rá akartok sózni
a változat. Nyilván ez egy másik beszélgetés, de szerintem a második kör az sok. De nem tudom, majd meglátjuk, mi lesz a valóság.
Nyilván Vence is első kör, tehát hogy akkor azért sem kevesebb fegyfem.
Vence még fiatal, még nagyon nehezen el lehetett hinni.
Hát jó. Na, ennyi volt akkor a mai adásunk. Jön a rájátszás. Illetve ma még ugye egyetemi döntő, úgyhogy azt se adjátok ki. És aztán Wildcard hétvége jön most, és hát mivel héten is van, meg csak gondolom kedden jövünk majd podcasttel, de ezt még lefixáljuk, mert ezt nem beszéltük még meg. De jövő hét elején mindenképpen jelentkezünk összefoglalódással is. Addig is jó szurkolást mindenkinek, sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.